Pál levele a rómaiakhoz, 5. és 6. fejezet. Az 5. fejezetben Pál azokról az eredményekről ír, amelyek a hit általi megigazulás következtében életünk részévé válnak. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ez a békesség nem volna lehetséges abban az esetben, ha cselekedeteim által igazulhattam volna meg. Úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy keresztény vagyok, gyakran tetteim ellentétben állnak a lélekben járásommal. Nem mindig teszem azt, ami kedves atyám szemében, pedig nagyon szeretném, de nem tudom mindig ezt megtenni. Néha kitűnő munkát végzek, máskor pedig elbukok. Ha a tetteim által igazulnék meg, akkor addig lennék csak békességben Istennel, amíg jót cselekednék. Ha viszont ez nem történne meg, akkor ez a béke megtörne. Mivel azonban hit által igazultam meg, hiszek Jézus Krisztusban, és ez a hit nem változik meg. Hiszem, hogy ő Isten fia, és azért jött, hogy a világot megváltsa, meghalt a bűneimért, harmadnap feltámadt, ott ül az Atya jobbján, és hiszem, hogy ismét el fog jönni, hogy Isten királyságát alapítsa meg itt a földön. Néha nem azt teszem, ami jó, de a hitem soha nem változik, még akkor sem, ha rosszat cselekszem, mert a hitem erős Krisztusban. Ezért mindig békességem van Istennel. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Milyen nagyszerű dolog, hogy Isten élő hitet adott nekünk Jézus Krisztuson keresztül. Ez az, amit a mai világ filozófiája nem tud biztosítani az embereknek. Az egzisztencialista filozófia arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyetemes jó és nincs egyetemes igazság. Hogy az igazságot mindenkinek egyénenként kell megtapasztalnia, és az a lényeg, hogy te magad hogy látsz egy dolgot, és te magad hogyan érzel ezzel kapcsolatban. Szerintük az igazság egyéni ízlés kérdése. A művészetben is láthatjuk az egzisztencialista filozófia kifejeződését. Ha ránézel egy festményre, úgy néz ki, mintha valaki vett volna egy vödör festéket, és rázúdította volna a vászonra, és az a szélrózsa minden irányába szétfolyt volna azon. Aztán még címet is adnak a dolognak. Például Havai naplemente. Megnéztem néhány ilyen festményt, és akkor sem látnék bennük semmit, ha az életemet kellene értük adjam. De van, aki ott áll és azt mondja, hogy ugye milyen gyönyörű? Ez egy olyan dolog, hogy azt látod benne, amit a te saját képzeleted diktál. A művészet célja az, hogy ezt a filozófiát kifejezze. Egyszer a feleségemmel néztünk a repülőn valami buta filmet, aminek nem volt befejezése. A fickó csak elsétált a végén, és nem tudom, hogy öngyilkos lett-e, vagy rendes emberré vált. Nem lehetett tudni, hogy mi volt a vége. Csak hirtelen meglátod a feliratot, hogy vége. De hát ennek nincs vége, mondom, ezt nem fejezték be. Nagyon haragudtam, hogy egy csomó időt pazaroltam azzal, hogy egy befejezetlen történetet nézzek meg. Ez is egy klasszikus példája volt az egzisztencialista filozófiának, aminek itt az volt a célja, hogy te magad fejezd be a történetet. Így a történetnek ezerféle befejezése van, mert mindannyian azt látjuk benne, amit mi magunk akarunk látni. A mai zene egy része is egzisztencialista irányzatú. Nem találom benne a dallamot, csak a ritmust. Bármilyen dallamot hozzágondolhatsz, mert ők csak a ritmust játsszák. Az egzisztencialista filozófia eredménye az emberek elszigetelődése. Oda helyez engem az én kis szigetemre, téged is a te kis szigetedre, és én nem tudok úgy gondolkozni, mint te meg nem tudsz úgy gondolkozni, mint én, mert a filozófia elválaszt minket. Amikor a vásznon istállót, kerítést és mezőt látok, akkor ezeket mind megértem. És azt is tudom, hogy amikor te ránézel arra a festményre, te is látod az istállót, a kerítést és a mezőt, mert egyértelmű, hogy ott vannak. Így megegyezünk a látottakban, mert mindketten ugyanazt a dolgot látjuk. de az egzisztencializmus elválaszt minket, mert mindent másképp látunk, mint a másik. Azzal, hogy kijelentik, hogy nincs egyetemes jó és egyetemes igazság, és hogy minden az egyén saját értelmezésétől függ, feladják azt a lehetőséget, hogy valaha is felfedezhessék az igazságot. Az egzisztencialista filozófia következtetése, hogy a valóság egyedül csak kétségbeesést okozhat, és mivel az ember nem élhet örök félelemben, ezért a valóságtól menekülni kell. És a világ tele van olyanokkal, akik megpróbálnak menekülni a valóság elől a nomádizmusba, drogokba, alkoholba, szerencsejátékokba, megrögzött evésbe és más hasonló dolgokba. Ennek a filozófiának az a végkövetkeztetése, hogy az ember hitáltal egy megmagyarázhatatlan vallásos tapasztalat felé kell elmozduljon. Mivel nem élhetsz a valóságban, mert az reménytelen, menekülj a valóságtól. Vagy egy olyan vallásos tapasztalatra van szükséged, amely egyéni és elszigetelt, nem tudod megmagyarázni, de jól érzed benne magad. Pedig reményünk csak akkor van, ha valódi emberek maradunk a valóságban élve. Keresztényként megértem, hogy ez egy romlott világ. Megértem, hogy a vezetés megbukott, és hogy nem fogjuk megtalálni a világ békéhez vezető utat. Megegyezik a véleményem az egzisztencialistákkal abban, hogy ha azt hiszed, hogy fel fogjuk fedezni a világ békét, akkor nem a valóságban, hanem az ostobák paradicsomában élsz. A valóság engem is kétségbeesésbe sodorna, ha nem hinnék Jézus Krisztusban. De mivel hiszek ő benne, ezért szembe tudok nézni az élet valóságával. Közben örülök a reménynek, mert tudom, hogy amikor ő ismét eljön, akkor egy békés világban fogunk élni, ahol nem kell majd aggódjunk az unokáink miatt, amikor a piacra küldjük őket. Ez a világ közeledik már, de még nincs itt, és amíg a sátán uralkodik, addig nem is lesz itt. De a sátán nem fog a végtelenségig uralkodni, mert Istennek hála, Jézus el fog jönni, és Isten királyságát fogja elhozni. Határtalan örömön van Isten dicsőségének reményében, mert élő hitem van a jövővel kapcsolatban. Nem emberekben reménykedem, hanem Jézus Krisztusban. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. De hol van az eszed, Pál, hogy a megpróbáltatásokkal dicsekszel? Jézus azt mondta a hegyi beszédében, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. A Biblia azt mondja, hogy amikor problémákkal nézel szembe, akkor örülj neki. Én még nem értem ezt teljesen, de már közeledek a megértés felé. Azért dicsekszem a megpróbáltatásokkal, mert megtanultam, hogy ezeken keresztül van Istennek lehetősége, hogy dolgozzon az életemben. Megtanultam, hogy amikor nagy a nyomás, jönnek a problémák, akkor az igazak az Úrra várnak. Nekem sok időbe került, amíg ezt megértettem, mert a nehézség a türelmet munkálja ki bennünk. A türelem pedig a tapasztalatot hozza, mert amíg Istenre várok, megtapasztalom őt és az ő munkáját, mert ő igenis dolgozik minden helyzetben. És amint megtapasztalom Isten hűségét a problémáim megoldásában, megerősödik a reményem. Ezért örülök a nehézségeknek, mert tudom, hogy ez egy újabb lehetőség Istennek, hogy dolgozzon az életemben, hogy ismét megtapasztalhassam Isten kegyelmének és szeretetének megújulását az életemben. És amint látom, hogy Isten véghez viszi a munkát, a reményem tovább erősödik, mert látom, hogy ő hűséges, megtartja az ígéreteit, és meg fogja alapítani az ő királyságát, amit megígért. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkben áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. A Szent Lelket kérem, hogy ezt az igazságot pecsételje el mélyen mindnyájunk szívében. Krisztus az istentelenekért halt meg, és én magam is hozzájuk tartozom. hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Vajon mikor kezdett el Isten szeretni téged? Amikor átadtad szívedet Jézusnak és elfogadtad őt megváltódnak? Amikor elmondtad a bűnösök imáját, és erre Isten azt mondta, hogy ó, milyen megható, most már fogom őt szeretni? Nem. Isten abban mutatta ki szeretetét irántunk, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor halt meg Krisztus az istentelenekért. És mivel ő már akkor meghalt értem, ezért nincs mivel dicsekedjek. Nem mondhatom, hogy Krisztus azért halt meg értem, mert látta, hogy igyekszem jó lenni, tudta, hogy teljes erőből próbálok jó lenni, és tudta, hogy ígéretes vagyok. Nem, Isten kegyelme teljes, mert Krisztus akkor halt meg értem, amikor még bűnös voltam, ő már akkor szeretett engem. De vajon most már kevésbé szeret téged Isten, mert már a gyermeke vagy? Pedig milyen gyakran képzeljük azt, hogy Istennek már elege van belőlünk. Azt gondoljuk, hogy Istennek negatív gondolatai vannak velünk szemben. Már meséltem arról, amint a lányunk, Janet, még kislányként a Senki sem szeret engem időszakában volt, miután valami rosszasság miatt helyreigazítottuk. Azt mondta, hogy senki sem szereti, sem a barátai, sem anya, sem apa. Mondtuk neki, hogy Jézus szereti őt. Azt válaszolta, hogy nem, ő sem. Azt kérdeztem tőle, hogy mit mondasz? Erre bebújt a szekrény mögé, és onnan nyújtotta rám a nyelvét. Sokszor mi is azt gondoljuk, hogy Jézus is ezt teszi velünk, mintha elege lenne belőlünk. Ezt a gondolatot meg is tudom érteni, de ő soha nem gondol ilyet. Mert amíg Isten nélkül jártam a világban, és elkövettem minden bűnt, ő akkor is szeretett, most viszont, amikor vele járok, biztos, hogy nem szeret engem kevésbé. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Meg fogunk menekülni a haragtól, mondja Pál. Érdekes, hogy az ítélet napját a harag napjának nevezik. Amikor a 6. pecsétet feltörik, az emberek kiáltanak a hegyekhez és a sziklákhoz, hogy essenek rájuk. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. De Istennek hála, hogy amikor az ítélet napja eljön, mi, akiket a bárány vére igazított meg fogunk menekülni a haragtól általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. A megigazulás eredményei tehát békesség és kapcsolat Istennel, reménység és öröm Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. A megbékélés héber és görög megfelelője különböző dolgot jelent a Bibliában. Mózes 4. könyve a különböző áldozatokat sorolja fel, és itt a megbékélés a bűnökre vonatkozik. A héber szó a kofár. Ez azt jelenti szó szerint, hogy betakarni, elfedni, tehát betakarni a bűnöket. Az Ószövetségben az állatok feláldozása nem hozhatott megbékélést a bűnös számára. A kosok és kecskék vére nem oldhatta fel a bűnt. Jézus Krisztus vére kellett ahhoz, hogy a bűn eltűnjön. Az Ószövetség összes áldozata mind előre tekintett arra az áldozatra, amelyet Isten egy nap meghozott, elküldve egyetlen fiát, aki bárányként halt meg. A megbékélés szó görög megfelelője ettől eltérő jelentésű, teljesen más értelemmel. Azt jelenti, hogy egyé lettem Jézussal az általa hozott áldozat következtében. Istennel együtt örülök, mert egyé váltam Istennel Jézus Krisztus által, aki azt mondta, hogy azon a napon tudni fogjátok, hogy ti bennem vagytok, és én bennetek. És az az elidegenedés, amely létezett az ember és Isten között, már nem létezik. Ézsaiás azt mondta, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Amint a bűnök elvétettek, Jézus megbékéltetett engem Istennel, és így egyé válhatok az Atyával. János szerint, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. A közösség szó ugyanazt jelenti, hogy egyé lenni vele, közös dologban venni részt Istennel. Most pedig Pál egy nagyon fontos igazságot tanít. És sajnos vannak ma olyanok, akik eltérő dolgot tanítanak attól, amit Pál itt ebben a levelében, az 5. fejezet hátralevő részében tanít. Manapság van egy olyan tanítás, amely Isten erkölcsi vezetéséről szól. Többek között azt tanítja, hogy az ember nem eredendően bűnös, hanem csak saját döntése miatt. Amikor Ádám bűnt követett el, azt csak saját magáért tette, és én is úgy születtem, mint Ádám, teljesen ártatlanul. Azért vagyok bűnös tehát, mert úgy döntöttem, hogy bűnben fogok élni. Ádám nem felelős az én bűnös mi voltomért, csak én magam. Ez egy nagyon veszélyes tanítás, mert itt Pál rámutat arra, hogy amint egy ember mindannyiunkat bűnbe taszíthatott, ugyanúgy egy ember meg is tudott váltani. De ha ezt tagadjuk, akkor a következménye az, hogy bűnös vagyok a saját döntésem miatt, és így csak saját döntésem és cselekedetem alapján válthatom meg magam. Azt viszont tudjuk, hogy ez nem lehetséges, mert saját erőből ez lehetetlen. Ahogy tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Isten azt mondta Ádámnak, hogy azon a napon, amikor eszel az almából, akkor meg is fogsz halni. Ez esetben lelki halálról beszélt, és Ádám lelke meghalt. Ezért Ádám a génjein keresztül nem tudta továbbadni azt, amivel nem rendelkezett, nem tudta továbbadni a lelki életet. A génjein keresztül csak egy tudattal megtöltött testet adhatott tovább. Tehát egy ember vétkezett, a halál belépett a világba, és a halál minden embernek átadatott. Pál apostol az Efezusiakhoz írt levél 2. fejezetében leírja régi életünket. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Tehát természet szerint voltunk bűnösök egy ember vétke miatt. Én azért vétkezek, mert bűnös vagyok. A bűn elkövetése nem tesz bűnössé, hanem csak bűnös mi voltomat bizonyítja. Azt kérdezed akkor, hogy mi van azokkal a kisgyerekekkel, akik meghaltak? Isten gondoskodik róluk, és ők biztonságban vannak. De te azt mondod, hogy az a drága, ártatlan baba. De biztos vagy te ebben? Nézd meg, hogy milyen módon juttatják kifejezésre testi követeléseiket. Hallgasd a sírásukat. Nézd, hogy rugdosnak és lögdösnek. Ha elég nagyok és erősek lennének, már rég szétszették volna a bölcsőt. Vagy van-e közöttetek olyan, akit meg kellett tanítani hazudni? De a helyes utat, az őszintességet meg kellett tanítani. A hazugságot természet szerint tudják, de a pozitív értékeket meg kell tanítani nekik, mert az a gyerek, akit magára hagynak, saját vesztét fogja okozni. A Biblia szerint természetünknél fogva a harag gyermekei vagyunk. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Ádám egyetlen betartandó törvényt kapott, amit meg is szegett. Ha nincs törvény arra, hogy a sebességkorlát 80 km/h, akkor nem tudnak azért megbüntetni, ha annál gyorsabban vezetsz. Csak akkor lehet ezt megtenni, ha erre törvényt hoztak. Amerikában voltak olyan területek, ahol nem volt sebességkorlátozási törvény, így a sebességkorlát átlépéséért senkit sem lehetett megbüntetni. Ugyanígy, amíg nem volt a törvény, addig a bűnt sem róhatták fel az embernek. Mégis urrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Ez egy fontos tanítás. Egy ember igazsága sokakat tesz igazzá. Hogyan tud engem Isten igazként elfogadni? Úgy, hogy Jézus igaz, és az ő igazságát nekem számítja be Isten, mert hiszek ő benne. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelmet és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ádám hozta a halált, Jézus az életet. Ádám hozta a bűnt, Jézus az igazságot. Jézuson keresztül minden embernek lehetősége van az újjászületésre, mint ahogy minden ember Ádám miatt bűnbe került. A régi dolgok elmúltak, és minden újjá lesz. Nem mondhatod többé, hogy sajnos hirtelen haragú vagyok, ez van. Mert egy új természeted van, Jézus Krisztus természete. Újjászülettél Isten szent lelke által, és Jézushoz hasonlóvá leszel, aki az új életet adta neked. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. A törvény azért jött, hogy meglássuk, hogy milyen távol vagyunk a céltól. Mert a bűn fogalma azt jelenti, hogy célt téveszteni. De ha nem látod a célt, hogyan tudnád azt elvéteni? Honnan tudnád, hogy mennyivel vétetted el? Lehet, hogy hatalmasakat lőttél mellé, de nem tudlak erről meggyőzni, amíg ki nem jelölöm a célt. És csak ezután mondhatom, amikor a nyilvesszőid minden irányba repkednek, hogy látod? Tényleg célt tévesztettél. A törvény tehát azért jött, hogy megláthassuk, hogy milyen távol vagyunk attól, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Ha megfelelően megértették a törvényt, akkor az egyszer és mindenkorra véget vetett az önigazultságnak. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ha újból végig gondoljuk ezt az 5. fejezetet, érdemes aláhúzni a még inkább kifejezést, és érdemes elgondolkodni a Pál által állított ellentét párokon. A másik megjegyezni való itt a sok utalás Jézus Krisztusra, hogy mi mindenünk van rajta keresztül és általa. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Amikor elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak, újjászülettem Isten gyermekeként. De ha újjászülettem, akkor hol van a régi csák? Halott. Az a régi ember, aki a teste szerint élt, meghalt. Most egy új lelki életem van Krisztustól, ezért ostobaság azt mondani, hogy maradjunk bűnben, hogy megnövekedjen a kegyelem. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Nem értitek, hogy a keresztelkedés vize a sírt jelképezi, és hogy amint bemerítkeztetek a vízbe, a régi életet temettétek el? Krisztussal eltemettek titeket. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. A régi élet, amelyet Ádámtól kaptunk, a testé, amely egy olyan élet, ahol a test uralkodik, és a tudat a test szükségleteivel foglalkozik. Ez az állatvilág szintjének az élete. A test uralkodik, az értelem alárendelt, a test szükségleteivel telítve. Amikor újjászülettél Istentől, akkor az új életed lélek, szellem és test lett. Most az uralkodó elem a lélek, ezért az új élet egy lelki élet. A lelkem egységben van Isten lelkével, és azzal foglalatoskodik, hogy miként tudok számára kedves dolgokat tenni lélekben járva. A tudatomat a következő dolgok uralják. Isten szeretete, Isten irántam való kegyelme, és Isten irántam való jósága. Többé már nem uralkodik rajtam a test kívánsága vagy szükséglete. Erről szól a keresztség, a bemerítkezés. Krisztussal eltemetve, majd megújulva, újjászületve ő benne. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ezt a bűnös testet tehát kivonták a forgalomból, így nem tudja többé uralni az életemet, nem tud többé az értelmem felett uralkodni, mert az óemberem Krisztussal együtt megfeszítetett. Keresztényként a legnagyobb problémánk a testünkkel van, mert a testünk továbbra is követelőzik, és továbbra is uralma alá akar hajtani minket. Ezért keresztényként egy állandó harci állapot uralkodik bennem. A testem hadakozik a lelkem ellen, és a lelkem a testem ellen, mert ezek egymás ellentétei. A harc az értelmem, az életem uralásáért folyik, így nem mindig csinálom azt, amit akarok. A harcnak akkor lesz vége, amikor a lelkem elhagyja a testemet. A nagy probléma az, hogy még mindig testben élek, mert ha nem így lenne, minden problémám megszűnne. Viszont amíg élek, addig a testem alárendelve kell tartsam. Ez egy küzdelem, egy harc, mert a testem állandóan vissza akarja szerezni a trónt. Úgy tudom a testemet alárendelt szerepben tartani, ha újból és újból figyelmeztetem magamat arra, hogy a testem halott és a régi életemhez tartozik. A keserűség, a harag mind a régi életemhez tartozik, nem kell már az ő uralmuk alatt éljek, hála Istennek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer is mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Tehát Krisztussal együtt támadtunk fel, Krisztus bennünk él, tehát a bűn már többé nem uralkodik az én halandó testemben. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Hányszor, de hányszor kell erre emlékeztessem saját magamat, amikor a régi test felüti azt a ronda fejét. Ilyenkor azt teszem, ami nem kedves Isten szemében, és az ő lelke felhívja erre a figyelmemet. Ezért szégyellem magam, hogy miért mondtam azt, vagy miért tettem ezt. Kiáltok Istenhez, hogy Uram, mindezt a régi életemmel együtt eltemettem. Köszönöm Istenem, hogy nem kell többet ennek az uralma alatt éljek. Segíts Istenem! Ha azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, az egy hitet tartalmazó kifejezés. Ha a régi testem valóban halott volna, akkor nem kellene azt tartsam róla, hogy meghalt. Egy nap valóban meg fog halni, és azután már nem kell azt tartsam róla, hogy meghalt. De most a régi testem még élő, igencsak nagy mértékben élő, és ezzel fájdalmasan tisztában vagyok. Ezért tehát egy hitben történő helyzetet kell magamra vegyek, és azt tartom róla, hogy halott. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. A kezem tehát lehet Isten eszköze, vagy a testem eszköze. Szeretem azt a dalt, amelyben ez van, hogy vedd a kezeimet, Uram, és tedd a te szereteted eszközévé. Vedd a lábaimat, és tedd gyorsá és gyönyörűvé számodra. Átadhatom a testem tagjait Istennek, hogy ő az ő dicsőségére használja azokat, vagy átadhatom a tagjaimat arra, hogy testem vágyait és kívánságait elégítsék ki, és ezáltal ezek a vágyak fognak fölöttem uralkodni. De nem akarom a tagjaimat a gonoszság eszközeiként használni, hanem szeretném átadni Istennek őket, hogy ő használhassa azokat saját belátása szerint. Vedd ajkaimat, és énekeljenek mindig az én királyomnak. A szavaid beszélhetnek Isten erejéről és áldásairól, életek kaphatnak áldást és alakulhatnak át a szavaid által, de ugyanúgy a szavaid tönkre is tehetnek életeket. Használhatja a sátán a testemet saját pusztításának eszközeként, vagy használhatja Isten a testemet az ő dicsőségének eszközeként. A sátán használhatja szavaimat arra, hogy gyűlöletet ültetve beléjük, azokon keresztül elpusztítsa az embereket, vagy Isten használhatja az életemet arra, hogy megtöltse azt szeretettel a többi ember felépítésére. Most pedig az általam egyik leginkább kedvelt ígéret következik. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tudjuk, hogy a bűn a cél eltévesztését jelenti. Isten kijelenti, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtam, és Istennek hála ezért. Ez nem azt jelenti, hogy mindig célba találok, mert nem vagyok tökéletes, sőt, még annak a közelében sem vagyok. Pál apostol 30 évnyi lélekben járás után mondta, hogy nem értem el a tökéletességet, és én is ugyanazt tartom magamról. Istennek volt egy célja az életemmel, amikor elhívott arra, hogy őt szolgáljam, de én ezt még nem teljesítettem be, én még nem tartom magam tökéletesnek. Nem mindig találok célba, de Istennek hála, a bűn már nem uralkodik az életem felett. Megszabadultam a test uralmától és a bűn erejétől, ezért ezek nem kerekedhetnek felül bennem, mert Isten lélek által újjászületett gyermeke vagyok, aki a Krisztusban feltámadott új életét éli. Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Minden ember uralom alatt áll, senki sem lehet a legfelsőbb hatalom. Senki sem uralkodik a saját sorsa és lelke fölött, mindnyájan egy külső erő irányítása alatt állunk. Vagy Isten, vagy a sátán uralma alatt. A döntés a tied. Eldöntheted, hogy Isten szerint fogsz-e élni, vagy a sátán uralma szerint. Élhetsz úgy, mint az ördög, vagy úgy, mint Isten. De bárkinek is engedelmeskedsz, annak leszel a szolgája. Ez az Édenkert tragédiája. Isten azt mondta, hogy ne egyél arról a fáról, amely a kert közepén van, mert ha eszel, aznap meg fogsz halni. A sátán jött, és azt mondta, hogy ki kell próbálnod a kert közepén levő fa gyümölcsét, mert jó és ízletes, és nem fogsz meghalni. Isten csak magát akarja védeni, mert ő tudja, hogy az a fa a jó és a rossz tudásának titkát hordozza, és ha ebből leszel, te is olyan leszel, mint Isten. Ki kell próbálnod, mert hogyan utasíthatod el azt egyetlen próba nélkül? Csak egy harapás, és ha nem finom, akkor nem kell megenned az egészet. Éva cselekedetének két vetülete volt. Egyrészről egy Istennel szembeni engedetlenség, de ugyanakkor ez a sátánnak való engedelmesség is volt, akinek ezáltal a szolgája lett. Az ember tehát engedetlensége tragikus következményeként a sátán szolgája lett. Ugyanígy én is a saját életemben, ha azt választom, hogy Isten akaratának adom át magam, akkor Isten szolgájává válok. De ha az engedetlenség szerepét választom, akkor az engedetlen szolgájává válok. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Ha olyan erővel munkálkodnánk Istenért, mint amilyennel az ördögnek élünk, akkor fenekestül fel tudnánk forgatni ezt a világot. Ha Istent ugyanazzal a szenvedéllyel és erővel szolgáljuk, mint ahogy a testünket szolgáltuk, csak gondoljatok bele, hogy mit tudnánk elérni. És Pál éppen erre buzdít minket. Istenem, segíts minket, hogy teljes mértékben Jézus Krisztus szerint kezdjünk élni, teljes odaadással. Szeretem azt a hozzáállást, amelyet mindent egy lapra tesz fel érte. Adjuk át neki teljesen az életünket, hogy hadd lássuk meg, Isten mit tud és mit akar tenni ott, ahol egy csomó ember csak ostoba kereskedője Jézus nevének. Belegondolok, hogy az emberek milyen bolondot csinálnak magukból akkor, amikor néhány pohárral megisznak. De miért ne lehetnénk mi is ennyire bolondok Jézusért? Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál. A sátán megadja a fizetségeteket a végén. Ezért jól szolgáljátok őt, adjátok ki a lehető legtöbbet magatokból, és a jutalom nem marad el. A bűn zsoldja a halál. Nem menekülhetsz meg, ha bűnben folytatod az életedet. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Isten nem zsoldot számít fel, mert mi nem dolgozhatunk meg az örök életért, hanem ajándékot ad az ő kegyelméből. Tehát a testi élet vége a bűnök után a halál, a lelki élet vége a kegyelmi ajándék következtében az örök élet. És minden ember e két kategória egyikében benne van. Vagy a bűnt szolgálja, vagy az Istent. Átadhatom testemet a bűn eszközének, vagy átadhatom a testemet Isten eszközének, hogy az ő dicsőségére használja. A választás az enyém. Egyetértek a dallal, hogy eldöntöttem, hogy Jézust követem, azt akarom, hogy az életem Isten és az örökkévalóság szempontjából fontos legyen. És mekkora hatalmas áldás az örökkévalóság Jézussal, Jézusban és Jézus által, amelyet Isten elérhetővé tett számunkra. A következő két fejezet a hatalmas ellentétek fejezete. A hetedik fejezet a kétségbeesés mélységeibe fog levinni minket. Amikor látom és elfogadom az ideális állapotot, megpróbálom a saját erőm és energiám által elérni azt. Az eredmény vergődés és fájdalom, és végül vereség. Azért, mert a magam erejéből próbálok felérni az isteni ideális állapothoz. A nyolcadik fejezet aztán kiemel ebből a kétségbeesésből, és megmutatja Isten győzedelmes tervét a hívők számára, és azt a gondoskodást, amelyet ő készít számunkra azért, hogy elérhessük ezt az ideális állapotot. Ugyanúgy van ez, ahogyan a legtöbben tenni szoktuk. Próbáld ki előbb magad, és ha nem megy, akkor olvasd el a használati utasítást. úgy látszik, hogy a lélek dolgait is előbb saját magunk akarjuk kipróbálni, megismerve a bukás és a lemondás érzését. Majd ezek után megtaláljuk Isten útját, és azt a dicső életet kezdjük élni, amit ő készített el számunkra, az ő szent lelkén keresztül.